Brothers and sisters, we welcome you to the church educational system.
Kedves testvérek, üdvözlünk benneteket az egyházi oktatási szervezet fiatal felnőtteknek szóló áhítatán. A műsort Utah államból, a Marriott központból, a Brigham Young Egyetem próbai kampuszáról közvetítjük. Az áhítatot számos nyelvre tolmácsolják az egész világon a fiatal felnőttek számára. Scott Runia vagyok, a Utahi Provo házas diákok első szövegének elnöke. Szeretettel üdvözöljük Ted R. Callister Eldert a 70-ek elnökségéből, és hálások vagyunk, hogy felesége Callister nőtestvér elkísérte őt ma este. Callister Eldert a program későbbi részében fogom bemutatni a mai est beszélőjeként. Hálásak vagyunk a körünkben lévő általános felhatalmazottaknak és területi 70-eseknek, az oktatási testület tagjainak, valamint a Brigham Young Egyetem tisztviselőinek, hogy megtiszteltek bennünket a jelenlétükkel. Továbbá örömünkre szolga, hogy velünk vannak az emelvénye helyett foglaló EOS, valamint ifjúsági és felsőfokú hitoktatási igazgatók, csak úgy, mint a Utah Valley fiatal egyedülálló felnőtt szövegek és házas diák szövegek elnökei és feleségük. Emlékeztetünk benneteket, hogy 2014. március 2-án vasárnap Linda K. Burton, a segítőegylet általános elnöke lesz az EOS áhítat beszélője. Az est programját a kórus és a gyülekezet közös énekével nyitjuk meg. A himnusz címe Mély szilárd alap az Isten igéje. Ez a 37. számú himnusz a Magyar Himnuszos Könyvben. Köszönjük Kylie Halm segítségét, aki vezényelni fog. Konrad Rosbach mondja a nyitóimát.
Father in heaven, we are happy this day for this opportunity we have to be together.
Drága mennyei atyánk, boldogak vagyunk ma a lehetőségért, hogy együtt lehetünk, hogy tökéletesebb oktatásban részesülhessünk Sion dolgaiból. Hálásak vagyunk a profétákért, az apostolokért, akik vezetik ezt az egyházat, valamint a belénk vetett bizalmadért, hogy megtanuljuk a te akaratodat cselekedni, és hogy Krisztushoz hasonlóvá válhassunk. Most meghívjuk a lelkedet, hogy velünk legyen, és ígérjük, hogy a hallottak szerint fogunk cselekedni. Jézus Krisztus nevében. Amen.
This evening we are joined by the Ephraim Institute Choir, who will sing.
Ma este az Ephraim felsőfokú hitoktatási kórus fogja elénekelni nekünk a Hol találok békét című himnuszt. Őket Greg Booth vezényli, a zenei kíséretet pedig Capri Dale szolgáltatja. Az ének után hallgassuk szeretettel Callister Eldert. Callister Elder beszéde után a kórus elénekli a Menj tovább című éneket. Vezényel Booth testvér, a zenei kíséret pedig Dale nő testvér szolgáltatja. Ezt követően az áraemelt Kylie Blair mondja. Most pedig abban a kiváltságban van részem, hogy bemutathatom az est beszélőjét. Ted R. Callister Elder 2008. április 5-én támogatták a 72. második fórumának tagjaként, az utolsó napok szentjének Jézus Krisztus egyházában. Elhívása idején a kanadai Toronto keleti misszió elnökeként szolgált, jelenleg a 70-ek elnökségének tagjaként szolgál. Callister Elder a Brigham Young Egyetemen szerzett közgazdász alapdiplomát 1968-ban. Később 1971-ben a UCLA jogi egyetemen jogi diplomát szerzett. A rákövetkező évben a New York Egyetemen pedig adójogból mesterdiplomát szerzett. Misszióelnöki elhívás előtt a Callister és Callister nevű cégnél dolgozott gyakorló ügyvédként. Ted Richard Callister 1945. december 17-én született a kaliforniai Glendale-ben, 1968. decemberében vette feleségül Catherine Louise Saperotit. 6 gyermekük és 24 unokájuk van. A kórus most elénekli a Hol találok békét című himnuszt.
Thank you, President Runya, for that introduction and that both angelic-looking and angelic-sounding choir tonight. It does bring.
Köszönjük, Runya elnök, ezt a bemutatást és a ma esti angyali kinézetű és hangzású kórus. Valóban békét hoztak a lelkünknek. Nagy öröm számomra, hogy ezt az estét olyanokkal tölthetem, akik leendő szülők és vezetők ebben az egyházban. Nektek köszönhetően úgy hiszem, az egyház jövője biztonságban van, és ígéretes. Ezért most az egyházról szeretnék beszélni, mely fölött egy nap majd elnökölni fogtok. A tanés a szövetségek első szakaszában az Úr ezt a határozott és lényeges kijelentést teszi. Ez az egyetlen igaz és élő egyház az egész föld színén. Mit jelent ez? Nem azt jelenti, hogy más egyházak nem rendelkeznek némi igazsággal, mert rendelkeznek. Nem azt jelenti, hogy más egyházak nem tesznek jót, mert sok jót tesznek, hanem azt jelenti, hogy ez az egyetlen egyház, mely rendelkezik minden igazsággal, melyet ebben az adományozási korszakban eddig kinyilatkoztattak. Az egyetlen egyház, melyben megvannak a felmagasztalásoshoz szükséges szertartások, és az egyetlen egyház, mely rendelkezik Isten papságával, hogy isteni érvénnyel tudja azokat a szertartásokat elvégezni. Milyen bizonyíték van a kijelentés mögött? Néhány évvel ezelőtt a feleségemmel nagyobb házra volt szükségünk növekvő családunk miatt. Így hát találtunk egy telket, ahová építkeztünk. Egy ideig dolgoznunk kellett a tervrajzon, hogy kitaláljuk, mi szolgáljon legjobban a családunk szükségleteit. A feleségem egy harmonika ajtót tervezett a családi szobánk és a nappali közé, hogy a nagyobb családi vagy ifjúsági eseményeken össze lehessen nyitni. A garázs fölötti plusz helyiségbe egy olyan szobát terveztünk, ahol a gyermekeink hasznos tevékenységet végezhetnek. A garázs mögé egy kis szoba épült élelmiszer és egyebek raktározására. Ezeket és más ötleteket is belevettünk a tervrajzba. A házunk aztán a tervek alapján épült meg. Az építkezés során időnként benyújtottuk a kivitelezőnek egy módosítási utasítást, mely megváltoztatta a tervrajzot. Mikor a házunk végül elkészült, pontosan megegyezett az időről időre megváltoztatott tervrajzunkkal. Ha fognátok a tervrajzunkat és a világ összes házával összevetnétek, vajon hány házzal egyezne tökéletesen? Csak egyel, a mi otthonunkkal. Talán akadnának hasonlóságok itt-ott, egy ugyanolyan méretű szoba, hasonló ablakok, de az alap, a szobák elrendezése a tetőszerkezet szempontjából csak egyetlen ház lenne, amely tökéletesen megegyezik a tervrajzzal, a mi házunk. Krisztus hasonló módon épített otthont, hogy kielégítse gyermekei lelki szükségleteit. Ezt az ő egyházának nevezték. Ennek az egyháznak a lelki tervrajza az új szövetségben található. A szabadító időnként módosítási utasítást nyújtott be a tervrajzhoz. Ezek a módosítási utasítások kinyilatkoztatás formájában érkeztek. Például a szabadító kezdetben azt parancsolta az apostolaitának, hogy prédikálják az evangéliumot Izrael házának, de a nem zsidóknak ne. A szabadító a felemelkedése után azonban egy lelki módosítási utasítást adott Péternek, látomásban nyilatkoztatva ki neki, hogy az evangéliumot most már a nem zsidóknak is tanítsák. Péter ezen élményéből legalább két fontos kormányzással kapcsolatos tantételt tanulhatunk Krisztus egyházáról. Egy, hogy a tervrajz változhatott, de csak is Krisztustól jövő kinyilatkoztatás által, és kettő, hogy ezt a kinyilatkoztatást a próféta kapta, aki Isten szószólója volt a Földön. Más szóval, Isten egyházának kormányzása isteni kinyilatkoztatása és utasítása történt. Ha valaki szeretné felfedezni Krisztus mai egyházát, össze kell vetni az új szövetségben található lelki tervrajzot a világ összes egyházával, míg fel nem fedez egy olyan egyházat, amelyre illik a tervrajz, a szervezetére, a tanításaira, a szertartásaira, a gyümölcseire és a kinyilatkoztatásaira. Miközben ezt teszi, talán ráakad néhány olyan egyházra, amelyen némi hasonlóságot fedez fel, egy-két tanítással, melyel fedik egymást, vagy egy ugyanolyan szertartással, vagy ugyanolyan elnevezésű hivatallal, de csupán egyetlen egyházat fog találni az utolsó napok szentjének, Jézus Krisztus egyházát, mely minden lényegi szempontból egyezik a tervrajzzal. Nos, szeretném egy tesztnek alávetni ezt a kijelentést. Lapozzunk a tervrajz első oldalához, és nézzük meg, milyen volt Krisztus egyházának szervezete, ahogy azt kinyilatkoztatták. Először is Krisztus egyháza apostolok és proféták alapzatára épült. amikor Pál az egyház néhány új tagjának írt, azt mondta, hogy ők most már az apostoloknak és profétáknak alapkövén építettek föl, lévén a szegletkő, maga Jézus Krisztus. Az apostolok értették annak alapvető szükségességét, hogy a 12 apostol kvóruma érintetlenül megmaradjon. Amikor meghalt egy apostol, például Júdás, az alapból lemállott egy darabka. A többi 11 apostol összegyűlt, és választott egy utódot, hogy az alapzat újra teljes legyen. Ez a rendszer bizonyította annak fontosságát, hogy felmaradjon a 12 apostol kvóruma. Olyan fontosak voltak ezek az apostolok az egyház jólétéhez, hogy Pál kijelentette, meddig van rájuk szükségünk. Még eljutunk mindannyian a hitnek egységére. Majd elmagyarázta miért, hogy ne legyünk olyanok, idézem, kiket ides tovahajt a tanításnak akármi szele. Idézet vége. Ezért az apostolok elengedhetetlenek voltak ahhoz, hogy a tan tisztán megmaradjon. Képzeljétek el egy pillanatra, mi történne, ha elmesélnénk egy történetet valakinek itt a velem szemközti sor egyik végén, aki aztán továbbadná azt a mellette ülőnek, majd az így haladna végig a széksorokon a szektor végéig. Mi történne? Megváltozna a történet. Mindig változik. Ez része az emberi természetnek. Így volt ez azzal a tannal is, melyet az apostolok tanítottak, mikor elmentek a különböző városokba és falvakba. Ahogy a tan egyik embertől eljutott egy másikig, változnia kellett, kezdett. Az apostolok, amíg csak tehették, kijavították a tanokat a leveleik vagy saját beszédeik által. De amikor az apostolok eltűntek, nem volt meg többé ez az ellenőrző kiegyenlítő rendszer. Nem volt többé kéz, mely javítsa a hibákat, és a tanok hamarosan eltorzultak vagy elvesztek. Ezen és más okokból a tervrajz felfedi, hogy az apostolok és proféták alkották Krisztus egyházának alapját. Tudtok-e bármilyen módosítási utasításról az új szövetségben, bármilyen kinyilatkoztatásról, mely felülírja a tervrajzot, és kijelenti, hogy nincs többé szükség apostolokra? Én nem. Tehát Krisztus igaz egyházában ma is az apostoloknak és profétáknak kell lenniük az alapnak. Hogy segítsenek neki és az apostolainak az egész világon prédikálni az evangéliumot, a szabadító más férfiakat is kiválasztott, hogy előkészítsék az utat. Ők a 70-esek. A 70-ekről Lukács 10. fejezetében olvashatunk. Ismertek-e még egy egyházat, melyre illik ez a tervrajz, melyben megvannak a 70-ek hivatala? Az új szövetségbeli tervrajz más tisztségviselőket is felfed, akik részét képezik Krisztus egyháza szervezetének. A püspököket, a véneket, vagyis az eldereket, a diakonusokat, az evangélistákat és a pásztorokat, akik olyan férfiakat jelentenek, mint a nyáj fölött elnöklő püspökök és szövegelnökök. Az egyház 6. hittétele utalást tesz erre a tervrajzra. Hiszünk ugyanabban a szervezetben, ami az ősi egyházban is létezett. Név szerint apostolok, proféták, pásztorok, tanítók, evangélisták és így tovább. Más szóval hisszük, hogy Jézus Krisztus jelenlegi egyházának ugyanúgy kell megszerveződnie, mint Krisztus eredeti egyházának, és csak kinyilatkoztatás révén lehet változtatni rajta. Ezért napjaink egyházában mindezen hivatalok léteznek. Hogyan választották ki Krisztus apostolait és más tisztviselőit? A szabadító vajon elment kora legjobb hittudományi egyetemeire, és kiválasztotta a legjobb tanulókat? Nem. A tervre az ehelyett elmondja nekünk, hogy Pétert, egy halászt, Mátét, egy vámszedőt, és később Pált, egy sátorkészítőt választott ki. Mindannyiunkat a köznépből választotta, lényegében laikus lelkészként szolgáltak. Napjaink egyházában is megvan a 12 apostol kvóruma, akiket szintén az egyház tagságának soraiból választanak ki. Az egyik lehet, hogy tanár, a másik mérnök, a harmadik ügyvéd, és így tovább. Vajon Krisztus apostolai és más tisztviselők önként jelentkeznek-e a szolgálatra? Nem. A terv az elmondja, Krisztus hogyan választotta ki a tisztségviselőit. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket. Mikor Krisztus elrendelte apostolait, mit adott nekik? Máté és Lukács lejegyezte a választ. Hatalmat ad a nékik, vagyis papsági hatalmat, hogy az ő nevében cselekedjenek, az ő munkáját végezzék. Ezért mondja a tervrajz, hogy az emberfia felhatalmazta szolgáit. Miért? hogy az ő nevében, az ő hozzájárulásával cselekedhessenek. Ebben az egyházban ma minden férfi, aki viseli Isten papságát, vissza tudja vezetni papsági felhatalmazását egészen Jézus Krisztusig, aki minden hatalom és felhatalmazás forrása, és így ő is jogosult Krisztus hozzájárulására, jóváhagyó pecsétjére, ahogy azt a tervrajz megköveteli. Mi volt a Krisztus által megszervezett egyház neve? Ha Krisztus nevében keresztelkedünk meg, ha Krisztus nevében imádkozunk, ha Krisztus nevében szabadítatunk meg, és ha ő a saját egyházának alapítója és szegletköve, mint gondoltok, mi lehetett az egyház neve? Jézus Krisztus egyháza. A szabadító, amikor a néphez beszélt a mormon könyvebeli időkben, megtanította az alapelvet, hogy miért kell az ő nevét viselni az egyháznak. És hogyan lehetne ez az én egyházam, ha nem az én nevemem neveztetik? Mert ha egy egyház Mózes nevén neveztetik, akkor az Mózes egyháza. Vagy ha egy ember nevén neveztetik, akkor az egy ember egyháza. De ha az én nevemen neveztetik, akkor az az én egyházam, ha úgy lészen, hogy az én evangéliumomra épül. Ezért dolgálta meg Pál is, a korai egyház néhány tagját, mert bizonyos tanítványokról nevezték el magukat, nem pedig Krisztusról. Pál így írt erről. Azt értem pedig, hogy mindenetek azt mondja, én Pálé vagyok, én meg Apollósé, én meg Kéfásé, én meg Krisztusé. Vajon részekre osztatott-e Krisztus? Vajon Pál feszítetett én meg érettetek, vagy a Pál nevére kereszteltettetek én meg? Más szóval, senki más nevét nem veszük magunkra Jézus Krisztusén kívül. Ennek megfelelően a tervrajz azt tanítja, hogy Krisztus egyházának az ő nevét kell viselnie. Mindig is csodálkoztam, hogy bár a reformáció már több mint 300 évvel Joseph Smith idejét megelőzően létezett, senkinek nem jutott eszébe, hogy az egyházát Jézus Krisztusról nevezze el. Természetesen Joseph Smith ideje óta mások is próbálkoztak már ezzel, de valamilyen csodás módon az Úr megőrizte az ő nevének használatát Joseph Smith és Krisztus egyházának visszaállításáig. Most nézzük a terv az második oldalát. Mik voltak Krisztus egyházának tanításai? Vizsgáljuk meg párat belőlük. Vajon Isten csupán lélek, vagy ő is rendelkezik húsból és csontból való testtel? Mit tanít a tervrajz? Feltámadását követően Krisztus megjelent tanítványainak, akik tévesen azt gondolták, hogy valamiféle lelket látnak. Hogy kijavítsa téves elképzelésüket, azt mondta, lássátok meg az én kezeimet és lábaimat, hogy én magam vagyok, tapogassátok meg engem, és lássátok, mert a léleknek nincs húsa és csontja, amit látjátok, hogy nékem van. Hogy minden kétséget eloszlasson feltámadt testének fizikai természetével kapcsolatban, azt kérdezte tanítványaitól, van-e itt valami ennivalótok? Majd a Szentírás feljegyzi, ők pedig adanak néki egy darab sült halat és valami lépes mézet, melyeket elvőn és előttök evék. Ezzel a megdicsőült, feltámadt húsból és csontból való testtel emelkedett Krisztus a mennybe, ahol Isten az Atya jobb kezénél foglal helyet, és ő Isten valóságának képmása, ahogy a Szentírás kijelenti. Ez a pontos igazság, ahogyan azt Joseph Smith tanította Krisztus egyházának visszaállítása részeként. Idézem, az Atyának húsból és csontból való teste van, tapintható, akár az emberé, a fiúnak is. Vajon Isten és Jézus ugyanaz a lénye, ahogy azt a keresztény világ nagy része tanítja, vagy két külön lény? Mit mond a tervrajz? Megdöbbentő hány utalást tesz a Biblia az Atya és a Fiú elkülönülött személyére és szerepére. A Gecsemáné kertjében a szabadító, mikor felismerte, milyen gyötrő fájdalom vár még rá, ezt mondta, ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen. Ez a tett a legnagyszerűbb példa az engedelmességre, melyet a világ valaha látott. De milyen engedelmességről lett volna szó, ha nincs egy másik lény, akinek alávetheti magát, ha ő és az Atya egy és ugyanaz a lény lenne? Miért imádkozik a szabadító az Atyához így kiáltva, én Istenem, miért hagyjál el engemet? Hogy hagyhatták volna el, ha nem lenne egy különálló lény, aki elhagyja őt? Hogyan láthatta István Jézust az Isten jobbján állni, ha ők nem két külön személy lennének? Mikor Joseph Smith kijött a ligetből, már ő maga is tudta az igazságot. Látta az Atya Istent és fiát Jézus egymás mellett állni. Hallotta, hogy az Atya a másik szemére mutatva azt mondja, az az ő szeretett fia. Azon a dicsőséges napon a mennyek szétzúzták az ember alkotta múltbéli mítoszt Isten természetéről, és kinyilatkoztatták és megerősítették azt az egyszerű igazságot, melyet a tervrajz eredetileg tanított, hogy az Atya Isten és fia Jézus Krisztus egyek céljaikban és akaratukban, de különállók személyükben. Mit mond a tervrajz azokról, akiknek soha nem volt lehetőségük hallani Jézus Krisztus evangéliumáról, még a Földön éltek? Vajon elkárhoznak? Nem nyilatkoztatták-e ki nekünk az ő lelki állapotukkal kapcsolatos tudnivalókat? Ez egy nagyon fontos kérdés, mivel emberéletek milliárdjait érinti. Isten biztosan beszélt erről is, és igaz, tényleg szólt róla. A tervrajz tartalmazza a választ. Péter ezt írta, mert azért hirdetett az evangélium a halottaknak is, hogy megítéltessenek az emberek szerint testben, de éljenek Isten szerint lélekben. Ez a tan elveszett a hitehagyás időszakában, azután, hogy Krisztus apostolai meghaltak, de Joseph Smith proféta által visszaállítatott. Három mennyország vagy menny van. A keresztény világ éveken át azt tanította, hogy egy menny van, és egy pokol. De mit tanít az eredeti tervrajz? Pál azt tanította, más a napnak dicsősége, és más a holdnak dicsősége, és más a csillagok dicsősége. Pál később megerősítette ezt az igazságot a három rétű mennyről, mikor elmesélte látomását egy férfiról, aki elragadhatott a harmadik égig. Lehetne a harmadik ég, vagy menny, ha nem lenne második, vagy első? Ez a tan, mely Joseph Smith prófét által állítatott vissza, ismét csak teljes összhangban áll az eredeti tervrajzzal. A házasság örökre szól, vagy véget ér a halállal? Mit mond a tervrajz? Azzal összhangban, hogy az apostoloknak hatalom adatot, hogy amit csak megkötnek a földön, kötve lesz a mennyben is, Pál kijelentette, hogy sem férfiú nincs asszony nélkül, sem asszony férfiú nélkül az Úrban. Ami azt jelenti, hogy az az ideális a férfi és a nő számára, ha örökre összeköttetnek Isten jelenlétében. Péter megerősítette ezt az igazságot. Férje és feleségre utalva kijelentette, hogy legyenek, idézem, örökös társak az élet kegyelmében. Idézet vége. Ne egyénenként, hanem együtt járva az ösvényen, az örök élet örököseiként. Ez az a tan, melyet a tervrajz tanít, és ezt a tan tanulhatjuk ma is Krisztus egyházában. A tervrajz harmadik oldalon az áll, szertartások Krisztus egyházában. A tervrajz nagyon lényegre törő a tekintetben. Például megáldunk, vagy keresztelünk-e újszülötteket, vagy kisgyermekeket. Mit tanít a tervrajz? A szabadító világos példát adott számunkra. A kisgyermekekről azt írják a szentírások, hogy Jézus ölébe véve azokat, és kezét rájuk vetvén megáldá őket. Máté megerősítette, hogy ami a kisgyermekeket illeti, a szabadító kezeit rájuk vetette. A tervrajz azt tanítja, hogy a csecsemőket és a kisgyermekeket megáldották, nem megkeresztelték. Sőt, az egész Új Szövetségben egyetlen fejezésben sem esik szó csecsemő keresztelésről. Miért? Mert Krisztus egyházában nem volt ilyen szertartás. Az, aki ma Krisztus egyházat keresi, olyan egyházat kell, hogy keressen, amely megáldja, nem megkereszteli a csecsemőket. Vajon nélkülözhetetlen-e a keresztelkedés a szabaduláshoz? Mit tanít a tervrajz? Miután Krisztus példát mutatott azzal, hogy megkeresztelkedett, egyértelműen megmondta, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Péter hasonlóképpen ezt tanította, térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Amit a tervrajz tanít, azt tanítják ma is Jézus Krisztus egyházában. A keresztelést fröcsköléssel, locsolással vagy alámerítéssel kell levégezni. A tervrajzban legalább négy bizonyíték található arra, hogy a keresztelést alámerítéssel kell végezni. Először is a szabadító, ami nagy példaképünk, azonnal kijöve a vízből, ami azt jelzi, hogy először be kellett mennie a vízbe. Másodszor keresztelő János keresztel vala Énonban, Sálemhez közel, mert ott sok volt a víz. Miért utazott volna egy helyre, ahol sok a víz, ha a fröcskölés vagy a leöntés is elfogadott módja lett volna a keresztelésnek? Harmadszor Pál elmondja nekünk, hogy a keresztelés Jézus Krisztus halálának, temetésének és feltámadásának jelképe. Amikor az új megtért a keresztelő vízben áll, azt a régi embert jeleníti meg, aki meghalni készül. Amikor lemerül a vízben, a bűnei eltemettetnek, és megbocsátatnak a víz jelképes tisztító hatalmától. Ezután, mikor feljön a vízből, azt az embert jelképezi, aki Jézus Krisztusban megújult vagy feltámadott. Mindez a szimbolizmus, mely a keresztelkedés alapjául szolgál, alátámasztja az alámerítés általi keresztelkedést, de teljes mértékben kiveszett a fröcskölése és leöntéssel történő keresztelésből. És negyedszer, a görög szó, melyből a keresztelkedést fordították, eredetileg azt jelentette, hogy bemeríteni vagy alámeríteni a vízbe. Az elismert világtörténész Wilderen tudta, mit mond a tervrajz, ezért ezt a megfigyelést tette, idézem. A 9. századra a korai keresztények keresztelési módját, a teljes alámerítést fokozatosan felváltotta a fröcskölés, mely kevesebb veszélyt jelentett az egészségre nézve az északi klímán. Idézet vége. Nem meglepő tehát, hogy Joseph Smith kinyilatkoztatást kapott a keresztelés azon módjáról, melynek elvégzése teljes összhangban áll Krisztus tervrajzával. Vajon a halottakért való keresztelkedés Krisztus eredeti egyházában is szertartás volt-e? Igen. Az egyház tagjai Korintoszon részt vettek egy szertartásban, melyet a halottakért végeztek keresztelkedésként, a halottakért végzett keresztelkedésként ismertek. Ezek az emberek azonban kételkedtek a feltámadás valóságában. Pál, aki észrevette, hogy amit tesznek, nem áll összhangban azzal, amiben hisznek, a halottakért végzett keresztelkedés helyes szertartásában való részvételőket arra használta, hogy bizonyítsa nekik a feltámadás helyes tanát. Különben mit cselekszenek azok, akik a halottakért keresztelkednek meg, ha a halottak teljességgel nem támadnának fel? Miért is keresztelkednek meg a halottakért? Miután valaki elfogadja a valódi tant, és elismeri, hogy a keresztelkedés elengedhetetlen a szabaduláshoz, mert az, akkor logikusan eljut oda, hogy higgyen a halottakért végzett keresztelkedésben. Nem kerülheti el. Különben hogyan tudja megválaszolni az ember azt a bonyolult kérdést, hogy mi van azokkal, akik úgy haltak meg, hogy nem volt lehetőségük megkeresztelkedni? Azok, akik ezzel a kérdéssel szembesülnek, négy lehetőség közül tudnak választani. Az első, hogy azok a férfiak és nők, akik nem keresztelkedtek meg, elkárhoznak és a pokolra jutnak. Ez a válasz azonban nem áll összhangban azon szentírásbeli igazságokkal, hogy nem személyválogató az Isten, és hogy Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. A második, hogy Isten talán nem is egészen úgy gondolta, amit mondott. Talán a keresztelkedés nem is igazán nélkülözhetetlen a szabaduláshoz. De ez irreális, mert Isten mindig komolyan gondolja, amit mond. Amit én az Úr mondtam, azt megmondtam, és én nem mentegetőzöm. A harmadik, hogy néhányan azt hiszik, hogy a szívbéli keresztség felválthatja a víz általi keresztséget. Azaz, ha valaki a szívében arra vágyik, hogy Jézust kövesse, de nem volt lehetősége megkeresztelkednie a halandóságban, akkor igaz lelkű vágya elfogadhatóan pótolja a víz általi keresztelkedést. Ezzel a lehetőséggel csak az a gond, hogy nem támasztja alá egy szentírás sem. A szentírás nem azt mondja, hogy ha valaki nem születik vágytól, hanem az Isten országába. A negyedik lehetőség az, hogy Isten komolyan gondolta, amikor minden embernek megparancsolta, hogy keresztelkedjen meg, és emiatt kegyelemből elkészített egy utat mindenki számára, hogy megkeresztelkedhessenek, még ha a földi élet nem is kínált erre lehetőséget. Ez pedig a halottakért való keresztelkedés. Ez a variáció összhangban áll a tervrajzzal. Mit mond a tervrajz annak módjáról, ahogyan a Szentlélek ajándéka nem az átmeneti jelenléte, hanem az állandó ajándéka megadatik valakinek, miután megkeresztelkedett? Vajon automatikusan leszáll az illetőre a keresztelkedését követően? Úgy jön, mint a szélfuvallata? Vagy van valamilyen isteni szertartás, isteni eljárásmód, melyet követni kell ennek az ajándéknak az elnyeréséhez? A tervrajz megadja a választ. Miután Fülöp megkeresztelt néhány új megtértett Samáriában, megérkezett Péter és János. A szentírások ezután felfedik a szertartás elvégzésének módját. Idézem, akkor Péter és János kezeiket rájuk veték, és azok vőnek szent lelket. Ugyanezt az eljárást követték azután is, hogy Pál megkeresztelte a megtértetek Efézusban. Mikor pedig azt hallák, megkeresztelkednének az Úr Jézusnak nevére, és mikor Pál rájuk vetette kezét, szálla a Szentlélek ő rájuk. A tervrajz és Krisztus visszaállított egyháza ismét tökéletes összhangban állnak. A tervrajz a következő oldalán ez áll. Krisztus egyházának gyümölcsei. A szabadító a következő próbát adta az igazság megállapítására. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Melyek voltak Krisztus egyházának gyümölcsei a tervrajz bizonyítékai alapján? Az egyik, hogy azok a korai szentek igyekeztek egészséges nép lenni. Pál azt tanította, hogy fizikai testünk egy templom, mely otthont ad lelkünknek, és ezért szentként kell kezelni. Nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke lakozik bennetek? Emiatt Krisztus egyházának tagjai engedelmeskedtek bizonyos egészségre vonatkozó törvényeknek, például korlátozták a borfogyasztását, amire az Efézusbeliek 5 és az 1. Timóteus 3 számol be. Ezzel az isteni törvénnyel összhangban, mely szerint a testünk templomként kell kezelnünk, Joseph Smith egy a bölcsesség szavaként ismert egészség törvényt kapott az Úrtól. Krisztus visszaállt egy egyházának tagjai számára. Különféle tanulmányok többször is megerősítették, hogy az említett egészségtörvény szerinti élet eredményeként az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza tagjai világszerte a legegészségesebb emberek közé tartoznak. Ez az egyik gyümölcse a Krisztus egészségtörvénye szerinti életnek. A második gyümölcse Krisztus egyházának a csodák és a lélek ajándékai. Az új szövetségnek szinte minden oldalán találunk belőlük. Ezek bizonyították, hogy Isten hatalma jelen volt Krisztus egyházában. De sajnos a hitehagyás bekövetkeztével a csodák száma csökkent, amit a történészek készségesen elismertek, a reformátorok pedig beismertek. Paul Johnson, elismert történész, a következő megfigyelést tette. Legalább a birodalmi idők óta, vagyis Konstantin császár óta elismerték, hogy a csodák kora lejárt, abban az értelemben, hogy a keresztény vezetők már nem képesek terjeszteni az evangéliumot úgy, mint az apostolok a természet feletti hatalom segítségével. Idézet vége. Hogy miért jött el az az idő, amikor már nem voltak csodák, és megszűnt a lélek ajándékai? Mert a fa, mely egykor gyümölcsöt hozott, nevezetesen Krisztus egyháza, nem volt többé a földön, és az emberek hite elhaványult. John Wesley észrevette a lélek ajándékainak hiányát napjai egyházában. Idézem, nem úgy tűnik, hogy a Szentlélek emel rendkívüli ajándékai 2-3 századon kívül gyakoriak lettek volna az egyházban. Idézet vége. Elég annyi hozzá, hogy akárcsak sokan közületek, én is bizonyságot tudok tenni arról, ez igenis a csodák és a lélek ajándékaink napja Krisztus visszaállított egyházában, ahogy az volt az ő eredeti egyházában is. Van egy harmadik gyümölcs is. Krisztus egyházának terve az a sok beszámolót tartalmaz angyalokról és látomásokról. Néhány ember ma is szkeptikus azzal az egyházzal, mely azt állítja, hogy vannak angyalok és látomások, pedig akkor elfelejtik, hogy az angyalok és a látomások elengedhetetlen részei voltak Krisztus eredeti egyházának. Angyal hirdette Krisztus megszületését Máriának. Angyalok látogatták meg Pétert, Jakabot és Jánost a színeváltozás hegyén. Angyal szabadította ki Pétert és Jánost a börtönből. Angyal szólt Kornéliushoz. Angyal figyelmeztette Pált a bekövetkező hajótörésre. Angyal jött el a jelenéseket író Jánoshoz, és ott van István látomása az atyáról és a fiúról, János látomása az utolsó napokról, és még sorolhatnám. Nem azt kellene kérdezni, hogy hogyan lehet az utolsó napok szentjének Jézus Krisztus egyháza az igaz egyház az állítólagos angyalaival és látomásaival, hanem inkább azt, hogy hogyan állíthatja napjainkban bármelyik egyház azt, hogy Krisztus igaz egyháza, még nincsenek angyalai és látomásai, pontosan ahogy Krisztus eredeti egyházának, ahogy azt a tervrajznak kinyilatkoztatja. Sok más gyümölcsös összhangban áll Krisztus eredeti egyházával, mely egy misszionáriusi egyház volt, hiszen az apostoloknak megparancsolták, hogy elmenvén azért tegyetek tanítványokkal minden népeket. Ma több mint 80 ezer misszionárius teljesíti ezt az utasítást, és hoz gyümölcsöt amiatt, hogy ezt teszi. Egy normákkal rendelkező egyház volt. A tervrajz azt tanítja, hogy a korai szenteknek Krisztus egyházában megparancsolták, hogy elkölcsösen öltözzenek és tartózkodjanak a házasságon kívüli kapcsolatoktól. Hány olyan egyház van, mely nem csak tanítja, de ezen erkölcsi normák szerint is él? Krisztus eredeti egyháza családközpontú egyház volt. A férjeknek megparancsolták, hogy szeressék és legyenek hűek feleségeikhez. A gyermekeknek, hogy engedelmeskedjenek szüleiknek. A püspököknek pedig az, hogy jól igazgassák házanépüket. ma az egyházunkat, akár csak Krisztus eredeti egyházát, családközpontú egyházként ismerik. Krisztus egyházának gyümölcseit gondosan feljegyezték a Bibliában, és azok megegyeznek Krisztus mai visszaállított egyházának gyümölcseivel. Krisztus alapította meg az egyházát a földön, de a tervre az utolsó oldala felfedi, hogy egy kapocs kötötte össze a mennyel, nevezetesen az isteni kinyilatkoztatás. Enélkül a kapocs nélkül az egyház nem lenne több egy ember vezette szervezetnél, melyet a józan ész hatalma kormányoz. Ámos próféta kijelentette, mert semmit sem cselekszik az én uram, az Úr, még meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a profétáknak. Pál megerősítette, hogy a kinyilatkoztatás szerves részét képezi az egyháznak, és folyamatosan szánták, mert kijelentette, rátérek azért a látomásokra és az Úrnak kijelentéseire. Ez az alapvető tanár összhangban Krisztus egyházát napjainkban a folyamatos kinyilatkoztatás kapcsolja össze mennyel. Az egyház ezzel kapcsolatos hitvallása, amelyet a 9. hittételként ismerünk, a következő. Hiszünk mindabban, amit Isten kinyilatkoztatott, mindabban, amit most nyilatkoztat ki, és hiszük, hogy ezután is ki fog nyilatkoztatni sok nagyszerű és fontos dolgot Isten királyságát illetően. Ha valaki össze akarná vetni Krisztus eredeti egyházának tervrajzát napjaink minden egyházával a világban, azt találná, hogy pontról pontra, szervezetről szervezetre, tanításról tanításra, gyümölcsről gyümölcsre és kinyilatkoztatásra csupán egyetlen egyháznak felelne meg, az utolsó napok szentjének, Jézus Krisztus egyházának. Ha valaki elutasítja ezt az egyházat azok után, hogy összevetette a tervrajzát, valószínűleg semmelyik másik egyház sem felelne meg neki, mert túl sokat tud. Olyan lesz, mint Péter, akitől a szabadító azt kérdezte, vajon te is el akarsz-e menni? Péter olyan választ adott, melynek minden szívbe be kellene vésednie, és minden otthon át kellene itatnia. Kihez mehetnék? Örök életnek beszéde van a te nálad. Ha valaki elfordul az egyháztól, hová megy majd? Hogy visszaállított igazságokat tanuljon Isten természetéről, ahogy azt a Szent Ligetben kinyilatkoztatták, vagy az evangélium hirdetéséről a halottaknak, vagy a dicsőség három fokozatáról és az örökkévaló családokról. Hová megy majd, hogy szertartásokban részesüljön, melyek képesek megszabadítani és felmagasztosítani őt? Hová megy majd, hogy a feleségét és gyermekeit örökre hozzápecsételjék? Hová megy majd, hogy megtalálja Isten prófétáját? Hiába keresi majd a tanokat és szertartásokat, hatalmakat és profétákat, mert azok csak is az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyházában vannak meg. Az ember nem kaphatja meg a tanokat és a szertartásokat úgy, ahogy azt Joseph Smithnek kinyilatkoztatták, anélkül, hogy el ne fogadná Joseph Smith és a mindezek alapját képező történelmet. Mert ezek elválaszthatatlanok. Kéz a kézben járnak. Nem nevezheted a gyümölcsöt jónak, ha a fát rossznak nevezed. A szabadító réges-rég megtanította ezt az igazságot. Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt, romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt. Ugyanígy, ha az a tanbéli gyümölcs, melyről ma beszéltünk, jó, akkor a fa, melyről származik, Joseph Smith és a kinyilatkoztatott igazságokkal járó történelem, szintén jó. Nem lehet a miénk az egyik a másik nélkül. Néhány évvel ezelőtt egy általános konferenciai beszédében B.H. Roberts Joseph Smith érdemeiről beszélt, majd ezt üzente a Josephet kritizálóknak. Csináljátok utána, azt mondom, vagy fogjátok be a szátokat, és maradjatok csöndben, mikor szóba kerül a neve. Némelyek történelmi vagy társadalmi kérdésekkel kapcsolatos aggályai, az állítólagos tudományos ellentmondások csupán mellékes események. A színpad közepén a tanok, a szertartások, a papsági hatalom és az egyház gyümölcsei állnak, melyek közül sokról ma este beszéltünk. Talán vannak, akik azt mondják erre. Én mindezt elhiszem, de hogyan feleljek a kritizálóknak és az ő konkrét kérdéseikre? Egy ügyvéd tudja, hogy miután a vád képviselője bemutatja a koronatanút, a perben a vádlott a lehető legrosszabb fénybe kerül. Az, aki ilyenkor túl hamar ítélkezik, a vádlottat ezen a ponton talán bűnösnek tartja. De aztán egy érdekes jelenség történik a tárgyalóteremben. A védőügyvéd elkezd keresztkérdéseket feltenni ugyanannak a tanúnak, és gyakran a következő történik. A tanú eddig határozott válaszai gyengülni kezdenek a keresztkérdések nyomása alatt. A tanú, aki eddig oly hitelesnek tűnt, kezdné mégképp ellentmondásos lenni, talán még tátongó lyukak is keletkeznek az eseményről való emlékeiben. A tanú elsőre sziklaszirádnak tűnő története kezd megrepedezni, és lemállani minden nekiszegezett új kérdésnél. A tanú kezelni tudta az ő oldalán álló vád könnyű kérdéseit, de a másik fél kemény kérdései hevességét, vagy próbára tevő erejét már nem tudta kiállni. Mire végeznek? A kereszt kérdésekkel a tanú jócskán veszít a szava hihetőségéből. A megfigyelő, aki korábban készen állt felakasztani a vádlottat, most már más szemmel teljesen ártatlannak látja őt. Ugyanígy vannak olyan kritizálók, akik egyoldalú kérdéseket zúdítanak az egyházra, és igyekeznek a lehető legrosszabb fénybe feltüntetni azt. De a kérdések mindkét irányba érvényesek. A vád képviselőjének koronatai nincsenek védve a keresztkérdésektől, ahogy az egyház legfőbb kritikusai sem. Soha nem találkoztam még olyan ócsárlóval, aki kielégítő választ tudott volna adni az úgynevezett keresztkérdésekre a következő témában. Először is, honnan tudta Joseph Smith, hogy vissza kell állítani a Bibliából az olyan tanokat és szertartásokat, mint például a halandóság előtti lét, Isten valódi természete, az evangélium prédikálása a halottaknak, a halottakért végzett keresztelés, és a sok más tan, mely ma este elhangoztak, ha ezekről a tanokról, szertartásokról nem tanítottak más egyházakban az ő idejében? Miért Joseph Smith volt az egyetlen, aki felfedezte és visszaállította ezeket? Még ha teológiai zseninek is tartanánk, vajon nem voltak más ilyen lángelmék a szabadító szolgálatot követő 1800 évben, akik ugyanezt megtehették volna? Másodszor, ha ez az egyház nem Krisztus egyháza, miért hoz ugyanolyan gyümölcsöket, mint Krisztus eredeti egyháza? Csodákat, a lélek ajándékait, az apostolok és proféták aktuális kinyilatkoztatásait, angyalokat és látomásokat, egy egészséges, erkölcsös és misszionárosi gondolkodású és családközpontú népet? Nem maga a szabadító adta-e meg az igazság megvizsgálásának módját, miszerint az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket? Persze sokkal több keresztkérdést lehetne feltenni a vizsgálódáshoz. Vannak azonban bizonyos kérdések, melyek minden mást felülmúlnak, melyek gyakorlatilag az ügy lényegét alkotják. Elég annyi, hogy egyes kérdések egyszerűen fontosabbak a többinél, amikor az igazság kiderítéséről van szó. Ha megtudjátok, hogy Joseph Smith visszaállította azon bibliai tanításokat és szertartásokra, melyekről ma este beszéltünk, ha megtudjátok, hogy az utolsó napok szentjének, Jézus Krisztus egyházának ugyanazok a gyümölcsei, mint Krisztus eredeti egyházának, vagy azt, hogy a Mormon könyve isteni eredetű, akkor azt is tudni fogjátok, hogy Joseph Smith igazából proféta. És ha Joseph Smith proféta, akkor ez az egyetlen igaz és élő egyház az egész földszínén. És akkor ehhez képest minden más kérdés jelentőségét veszti. Olyan ez, mint amikor a legfelsőbb bíróság határozatot hoz az ügyben. Az alacsonyabb rendű bíróságok minden ellentétes döntése jelentéktelenné válik. Ugyanígy a kritikusok minden kérdése, legyenek bármilyen furmányosak, vagy összetettek, vagy szórakoztatóak, az igazság ismeretének fényében jelentéktelenné válnak. Miért? Mert már megválaszoltatok. Mert már megválaszoltátok a kulcsfontosságú kérdéseket, a kritikus, a legfőbb kérdéseket, melyek az igazság ismeretének alappillérei. Elég annyit mondanom, hogy én el tudom viselni az emberi tökéletlenséget, ami várható egy halandó lénytől, még Isten profétái között is. El tudom fogadni, hogy vannak állítólagos tudományos felfedezések, melyek ellentmondanak a Mormon könyvének. Az idő majd megoldja ezeket. El tudom fogadni, hogy vannak látszólagos történelmi anomáliák az igazság teljes látképéhez képest. Ezek csekélyek. De nem tudok élni azon tanbéli igazságok és szertartások nélkül, melyeket Joseph Smith állított vissza. Nem tudok meglenni Isten papsága nélkül, mert megáldja a családomat, és nem tudok élni anélkül, hogy tudjam, a feleségem és a gyermekeim hozzám vannak pecsételve az örökké valóságra. A két alternatíva közül választhatunk. Néhány megválaszolatlan kérdéssel szemben egy sereg biztostan és Isten hatalma. Számomra, és remélem számotokra is, könnyű és észszerű a választás. Bizonságomat teszem, hogy az egyház, mely fölött egy nap elnökölni fogtok, Krisztus nevét viseli, mert ez az ő jóváhagyott szervezete és az ő tanításait, szertartásait, hatalmát, gyümölcseit és folyamatos kinyilatkoztatásait tartalmazza, melyekre mind utal az isteni tervrajz. Erről teszek bizonyságot, és imádkozom Jézus Krisztus nevében. Amen.
Our dear Heavenly Father,
drága mennyei atyánk, hálásak vagyunk Callister Elderért és az üzenetért, melyet megosztott ma este. Hálásak vagyunk, hogy az evangélium teljessége visszaállíthatott a földre, és hogy egyházat tagjai lehetünk. Azért imádkozunk, hogy segíts nekünk felismerni a tervet, melyet számunkra készítettél, és hogy törekedjünk az igazság megismerésére. Szeretünk téged, és hálásak vagyunk mindenért, amit értünk teszel. Jézus Krisztus nevében, amen.